Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ezen a hétvégén is együtt lehetünk, együtt nyithatjuk meg Istennek igéjét, figyelhetünk azokra az eligazító tanácsokra, amiket a Jóisten az igén keresztül jónak látott kinyilatkoztatni. Egy evangéliumi szakasszal szeretném a mai ige szolgálatomat megnyitni. Lukács evangéliuma 21. fejezetében találjuk Jézusnak ezt a kijelentését. Lukács evangéliuma 21. fejezetében a 25. verstől a 28. versig terjedő szakaszban. Így hangzik az ige. És lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti válságtok. Idáig az ige. Sorozatunk előző alkalmain azt vizsgáltuk meg, hogy milyen lehetetlen és kilátástalan helyzetbe került az ember a bűn miatt. Isten igéje szerint minden problémánk azzal kezdődött, hogy vétkeztünk, és ennek eredményeként elveszítettük az Istentől kapott dicsőséget, és elszakadtunk Istentől. Az ős ellenségtől befolyásolt emberi értelem azonban mindig keres magának sokféle kigondolást, de ahogy említettük, mindig a maga értelmére támaszkodva. Ebből a kilátástalan helyzetből viszont csak egyetlen megoldás biztosíthat kiutat és szabadulást, amit az örökkévaló evangéliumból ismerhetünk meg. A szabadulás megtalálásához Isten világosságot gyújt az ember lényében, hogy új fényben, új megvilágításban láthassa meg az örök sorsát eldöntő dolgokat, még időben tudjon jó döntést hozni. A végidőre kinyilatkoztatott evangélium azt hirdeti felénk, hogy Isten olyan embereket fog összegyűjteni ebben a történelmi korban, akik megtartják az Isten parancsolatait. Aki Isten törvényének a megtartását kihagyja az életéből, az valójában nem az Isten felé vezető úton halad, hanem valamilyen más, maga választotta úton. Az ilyen út viszont nem vezet az örök életre. Csak azoknak lesz joguk belépni a mennyei városban, olvashatjuk a Szentírásban, csak azok élhetnek majd az élet fájának a gyümölcséből, akik megtartják az Isten parancsolatait. Az Isten törvényének a megtartása valójában a bennünk lévő szeretetnek a fokmérője, amit kifejezhetünk Isten felé, meg a fele barátunk felé. No, ezen a hétvégén viszont azt fogjuk vizsgálni alkalomról alkalomra, hogy az Isten megváltási tervéhez viszonyítva hol tart az emberiség történelme, a világórája. Ha pedig már ismerjük és látjuk a történelmi helyzetünket, hogy hol is tartunk, akkor azt kell keresnünk, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy az életünk összhangban legyen az örökkévaló evangéliummal. Szinte minden ember gondolatában megfogalmazódott már, akár kimondatlanul is az a kérdés, hogy mit hoz a jövő. Az emberek tele vannak aggodalommal, szorongással gondolnak az előttük álló időre, ahogy az igéből is olvastuk, Isten mintegy 2000 évvel ezelőtt már rávilágított erre a helyzetre. Minden területen kétségbejtő jövőt sejtenek az emberek. Életük bármely területére néznek, mindenhol a romlás, a pusztulás jeleit fedezhetik fel, sehol sem érzik magukat biztonságban. Legyen ez akár a politika, a gazdaság, a vallás, a családi élet, a természetvilága, mindenhol félni kell valamitől. Szinte mindenki érzi, hogy valamilyen rendkívüli esemény beteljesedése közeledik felénk. Csak éppen azt nem tudják az emberek, hogy mikor és milyen módon jön el ez az aggodalmat kiváltó jövő. Ezért fel kell tennünk azt a kérdést, található-e valamilyen válasz a Bibliában ezzel kapcsolatban? Létezik-e valamilyen időtérkép, amelyből kiolvashatjuk, megismerhetjük az Isten szerinti jövőképet? A Szentírás nagyon sok profétikus kinyilatkoztatást ad, nagyon sokat találunk, ha lapozzuk a Szentírást, amiket azért adott az Isten, hogy ne legyünk bizonytalanságban, hanem felkészülten várhassuk a bekövetkező eseményeket. Péter apostol mondja el a legtömörebben az Istentől adott prófétai üzenetnek a lényegét, és azt, hogy miként viszonyuljunk hozzá. Péter apostol második levelének első fejezetében, a 19. versben olvashatjuk azt, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. A mindennapi életünk területén bizonyára örömmel venné mindenki, ha egy sötét erdőn áthaladva valaki egy zseblámpát adna a kezébe. Azért, hogy meg tudja világítani maga előtt az utat. Mikor fiatal gyerek voltam, a nevelő szüleimnek nagyon sok birkájuk volt, mindig kellett legeltetnem az erdőbe, és amikor kihajtottam, nagyon sokszor sötét erdőn kellett keresztül menni, a botommal kerestem az utat, hogy nehogy fának menjek neki. De jó lett volna akkor egy elemlámpa. És a Jóisten tulajdonképpen ezzel a céllal adja kezünkbe a prófétai üzenetet, mint sötét helyen világító szövétnekre. Azért adja, hogy belevilágítson előttünk a jövőbe, megmutasson bizonyos időszakaszt előttünk. Ne éljünk bizonytalanságba, ráhagyatkozhassunk teljesen az Isten vezetésére. Jézus a végidő profétikus eseményeivel kapcsolatban azt mondja, Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy amikor mindezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Az Istentől származó prófétai kinyilatkoztatások hitelességét ellenőrizni tudjuk a beteljesedés folyamatában. Rengeteg proféciai kijelentés teljesedett már be a múltban. És tulajdonképpen ezek a beteljesedett proféciák képezik a garanciát azokra a kijelentésekre, amik még majd csak ezután, a jövőben fognak beteljesedni. A hitelesség érdekében Isten nem csak eseményeket mond el a proféciáiban, hanem esetenként egy-egy eseményt a történelem idősíkjába is behelyezi. Vagyis előre megmondja, hogy mikor fog beteljesedni. Vannak olyan prófétai kijelentések, amikor még szinte a nap is meg van határozva. De sok olyan található, amikor az évek vannak meghatározva. Amikor így előre megismerhetjük a beteljesedés időpontját, akkor ezáltal még inkább megerősödik a bizalmunk a jövőre vonatkozó kijelentésekben. Isten hármas célt szeretne megvalósítani a megváltási terv megismertetése által. Egyrészt útmutatást szeretne adni az embereknek a bizonytalanságba került állapotukban, hogy tudjanak eligazodni a történelem zűrzavarában. Ugyanakkor a jövő felfedésével leleplezi a mi ellenségünket, Sátánt, és az ő csapdáit, a megtévesztő szándékait, és így lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy ki tudjuk kerülni ezeket a csapdákat. Szándékának megismertetése által pedig mindenkinek lehetőséget biztosít a választásra. Mert Isten azt szeretné, hogy éljünk az általa felkínált kegyelemmel. amikor olvassuk a Szentírást, akkor szinte refrénszerűen találkozunk ezzel a Isten által felkínált választási lehetőséggel. Jézus is elénk állítja ugye az keskeny utat és a széles utat, és ránk bízza a választást. Mózes idejében, amikor Isten kihívta az ő népét, a választott népet Egyiptomból, nekik is azt mondta, bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. És azt mondja az Úr, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint pedig a te magod. És Isten újra és újra ezt a választási lehetőséget állítja elénk. Isten a prófétai kijelentések által szinte az élet minden területén rámutat a végidő közeledésére. Így valójában nem kell bizonytalanságban lennünk. Leleplezi a népek politikai életében uralkodó lelkületet, aminek eredményeként a nemzetek egymással szembe kerülnek, egymás elleni gyűlölet, háború támad. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy megharagudtak a pogányok ebben az időben, vagyis a népek. Ez a régies kifejezés a népek nemzetekre vonatkozik, amikor azt mondja, hogy pogányok. Vagy Jézus azt mondja a nagy profétikus beszédében, hogy nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen. Ha szétnézünk a nemzetek között, akkor azt látjuk, hogy az egész világon mindenhol harcra készül. Egyik ember a másik ellen. Egyik nemzet a másik ellen. Mert Sátán gyűlöletet támaszt az emberek szívében egymással szemben. Borzalmas gyűlölettel fordulnak az emberek egymás felé. Azt olvashatjuk Joel próféta könyvében a 3. fejezet 9. versétől kezdődően, hogy készüljetek a harcra, indítsátok fel a hősöket, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak. Bárhová nézünk a Szentírásban, mindenhol azt a kinyilatkoztatást kapjuk, hogy a végidőben egy általános ellenségeskedés támad emberek között. És amikor mi, akik talán csak kívülről nézzük ezeket az eseményeket, akkor a szívünk tele lehet szorongással, félelemmel, és sokszor szinte nem is alaptalan ez. A komolyabban gondolkodó politikusok békemozgalmakat szerveznek. Erőfeszítéseket tesznek a hadseregek leszerelésére, a nagy erejű fegyvereknek a megsemmisítésére. Rendkívüli erőfeszítéseket tesznek erre. És Isten több ezer évvel ezelőtt, már Ézsaiás prófétán keresztül belevilágított a jövőbe, és azt mondta, Ézsaiás könyve 2. fejezetében olvashatjuk a 2. verstől, hogy lesz az utolsó időben a pogányok között, azaz a népek között, csinálnak fegyvereikből kapákat, dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Csak hogy ez az erőfeszítés nem áll meg itt, hanem azt mondja a Szentírásnak egy másik jövendőlése, Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelében, az 1. levél 5. fejezet 3. versében, hogy amikor ez az erőfeszítés megvalósul, és már az emberek azt mondják, hogy na végre, béke és biztonság, akkor azt mondja a Szentírás, akkor hirtelen veszedelem fog támadni. Isten tehát a politikai élet minden területére bevilágít, hogy milyen állapotok fognak lenni, és mi pedig szemlélői vagyunk ennek. Isten a társadalmi élet területéről is ad kinyilatkoztatást, és elmondja, hogy milyen lesz az embereknek a lelkülete, az egymáshoz való viszonyulása a végidőben. Nem lehetett volna pontosabb jellemzést adni az emberek állapotáról, mint ahogyan azt Pál apostol írásában olvashatjuk a Timóteushoz írott 2. levél 3. fejezetének 2. versétől. Ott is az utolsó időről beszél. És elmondja az apostol, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, háládatlanok, szüleik iránt engedetlenek, tiszteletlenek, a jónak nem kedvelői, és sorolja ezeket a jellemvonásokat. Nem ezeket látjuk? De pontosan ezeket látjuk beteljesedni. Jézus Noé korával, vagyis az özönvíz előtti időkkel hasonlítja össze az utolsó idő erkölcsi állapotát. És azt mondja, hogy ahogy volt Noé napjaiban, úgy lesz az ember fiának eljövetelekor is. És abban az időben az volt, hogy Isten nem tudta tovább nézni azt a borzalmas gonoszságot, amiben az ember süllyedt. Azt mondja a Szentírás, hogy szíve minden gondolatának alkotása csak gonosz. És Isten nem tud tovább kegyelemmel nézni rájuk. És ahogyan akkor, úgy ma is a közömbösség jellemzi a többség állapotát. Aztán van egy másik terület, amire szintén rávilágít a Szentírás, ez a kereskedelemben felhalmozott értékekkel kapcsolatban hangzik el. Amikor Isten leleplezi ezt az állapotot, ugyanis a Szentírás arról beszél, Jakab apostol levelében az 5. fejezetben, hogy a pénz sóvárgó lelkület oda vezeti az embereket, hogy mások kizsákmányolásán keresztül is képesek legyenek a földi kincseiket fölhalmozni. Azt mondja a Szentírás Jakab apostol levelében, hogy a ti mezőiteket learató munkások bére, amit elfogtatok, az kiált, és az aratók kiáltása eljutott a seregek urának a füléhez. És az Isten nem tud tovább lépni. Meglátogatja a földet. Jakab apostol azt is írja ezzel kapcsolatban, hogy éppen ezért Isten büntetéseként el fog jönni az idő, amikor a gazdagságuk megrothad, ruháikat molyeszi meg, aranyukat, ezüstjüket rozsda fogja meg, és azok rozsdája bizonyság lesz ellenük. Akkor viszont már kétségbe esetten sírnak és jajgatnak a kereskedők, mert az áruikat immár senki nem veszi meg. Ez pedig a Jelenések könyvének a 18. fejezetében találjuk, a 11. versben. Sírnak és jajgatnak, mert nem veszi meg senki. Mert nincs vásárlói erő. Mert a béreket visszafogták, és az embereknek nincs pénzük vásárolni. És ezt egyre inkább látjuk, hogy olyan minimál béreken sínlődnek emberek, miközben mások pedig dőzsölnek. És Isten ilyen vonatkozásban is belevilágít a végidő történelmi eseményeiben. Aztán egy másik terület, a tudomány világa. Ezen a területen is ad Isten kinyilatkoztatást a Bibliában. Dániel könyvében olvashatunk a 12. fejezet 4. versében, aki arról jövendől, hogy naggyá lesz a tudás. Ez a kijelentés vonatkozik a világi tudományra is, és az Isten igéjéből vett ismeretek tudományára is. Jézus prófétálásában is találunk közvetett utalást, amikor arról beszél, hogy a nemzetek között háború támad, hallotok majd háborúkról, háborúk híreiről. Sokszor hallottam már emberektől visszajelezni, hogy ó, hát máskor is voltak már háborúk, nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni. Csak hogy Jézus nem egyszerűen csak azt mondja, hogy lesznek háborúk, hanem azt mondja, hogy halljátok a híreit. És ha 100 évvel vagy 150 évvel visszamegyünk a történelembe, ami a több ezer éves emberi történelemben nem egy nagy idő, akkor már azt látjuk, hogy akkor nem hallottak az emberek a háborúkról és a háborúk híreiről. Mert nem volt olyan tömegtájékoztatási eszköz. A tudomány nem volt azon a fejlettségi fokon, mint ma. Ma viszont minden nap, sőt, minden órában, akik Pest közelében vannak, van egy rádió, az Inforádió, ott negyed óránként mondják újra és újra a híreket. És akárhol történik a világ bármely eldugott csücskében, mi már halljuk ennek a híreit. És Isten a tudománynak ezt a magas szintjét jövendölte meg. Nem egyszerűen az, hogy lesznek háborúk, hanem hogy hallani fogjuk. Mert olyan magas lesz a tudás, hogy az emberek képesek lesznek informálni a föld minden részén mindenkit arról, hogy mi történik. A természet világára vonatkozóan is ad Isten előre kinyilatkoztatást a Jézus visszajövetelét megelőző időről. Máté evangélium a 24. fejezetében többféle kijelentést is találunk, például a 7. versben. Azt mondja Jézus, hogy a természet világában bekövetkezett változások miatt éhségek, betegségek támadnak az emberek között. Lesznek éhségek és dökhalálok, vagyis a szárazság miatt éheznek az emberek. A fertőző járványok miatt pedig tömegek pusztulnak el. Dökhalál. Azt is mondja ugyanez a Biblia vers, hogy földindulások lesznek mindenfelé. Nem egyszerűen azt mondja, hogy hát itt vagy ott néha előfordul egy-egy földrengés, hanem mindenfelé. Újra és újra. Általános jelenség lesz. És ugye nem régen szembesültünk azzal, ezt is hallottuk a hírekben, hogy milyen borzalmas tragédia történt a földrengés hatására Japánban. A növénytermesztésben foglalkozó emberek is egy különös prófétai előrejelzéssel találják szembe magukat. Isten igéje ugyanis azt nyilatkoztatja ki a végidőre, hogy az újabb és újabb kártevők rettenetes pusztítást végeznek a növényvilágban. Joel próféta könyvében találjuk ezt a kinyilatkoztatást a végidőre, azt olvashatjuk az első fejezet 4. versében, hogy amit a sáska meghagyott, azt megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. És azt hiszem, hogy ezt a sort lehetne folytatni tovább, hogy amit pedig azok meghagytak, akkor jött az atka, a levéltető, a csiga, a krumplibogár, a lótető, vagy éppen a rozsda, a gomba, ami egyik napról a másikra elpusztítja a növényt. És Isten mindezt előre látta, és kinyilatkoztatta nekünk, hogy amikor ezeket látjuk, akkor tudjuk, hogy hol tartunk. A vallásos világ állapotát is leleplezi Isten a prófétai kinyilatkoztatások által, így mutatva be az utolsó idő vallásos állapotát. Jézus szerint, amikor ő visszajön, alig lesz olyan ember, aki élő hittel ragaszkodik hozzá. Lukács evangélium a 18. fejezet 8. versében mondja a Szentírás, hogy az embernek fia, amikor visszajön, avagy talál-e hitet a földön. És ezt Jézus mondja, avagy találok-e hitet a földön. Nem olyan hitet, hogy hisznek az Istenben, a Biblia szerint ez nem hit. Ezt az ördögök is hiszik. Jakab apostolnál olvassuk, hogy az ördögök is hiszik, hogy van Isten. Mégse nevezzük őket hívőknek. Másfajta hitről van itten szó. Az emberek többsége a valóságtól elszakadt gondolkodásnak tartja Jézus dicsőséges visszajövetelébe vetett hitet. Sokan csak gúnyolódnak azon, hogy még mindig vannak olyanok, akik hisznek az ilyesmiben. És Péter apostolon keresztül Isten, mint egy 2000 évvel ezelőtt bevilágít a jövőbe, és azt mondja, hogy gúnyolódók fognak támadni. Akik kinevetnek azért, hogyha azt mondod, hogy te hiszel Jézus visszajövetelében. És azt mondják neked, hogy hát nem történt eddig se semmi változás, és már mióta beszélnek Jézus visszajöveteléről? Aztán vannak a gúnyolódóknak olyan rétege is, akik nem mondják ki ugyan, csak ezt gondolják magukban. És így is élik az életüket. A legtöbben csak a keresztény nevet igénylik maguknak, annak elvei és törvényei nélkül. Pál apostol azt mondja a Timóteusi levélben, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. A másik helyen pedig azt mondja, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak az erejét. Azok megelégszenek a látszat kereszténységgel, az alkalomszerű kereszténységgel. A prófétai kinyilatkoztatás szerint viszont a látszat keresztények között a szeretet meghidegül, ennek eredményeként magukat szeretőkké lesznek, és ezzel együtt a gonoszság is megszokasodik a szívükben és közöttük. Még a Jézus dicsőséges visszajövetelére váró egyház állapotáról is lesújtó képet ad a prófétai kinyilatkoztatás. Három jézusi gondolatot szeretnék kiemelni az evangéliumból. Máté evangélium a 13. fejezetében és Máté evangélium a 24. és 25. fejezeteiben találhatók ezek a gondolatok. Az egyik helyen arról beszél Jézus egy példázattal szemléltetve, hogy konkoly is lesz a jó földben, amit a menny ura gondoz. Mert az ellenség éjjel beülteti a konkolyt. És Jézus azt mondja, hogy ez a konkoly, ez a gonosznak a fia. Amivel azt mondja ki, hogy az Isten dicsőséges visszajövetelére váró egyházban ott lesznek az ellenség által beültetett gonosznak a fiai. Egy másik példázatával Jézus azt mondja ki, hogy lesznek balga szüzek a rávárók között. Nem csak okos szüzek. Nem csak olyanok, akik felkészültek lesznek a megjelenésére, hanem lesznek olyanok, akik nem éltek az alkalmatos idővel. És amikor megjelenik a vőlegény, azaz Jézus, akkor őket készületlenül éri ez. És lesznek gonosz szolgák is. Azt mondja Jézus, hogy lesznek gonosz szolgák, akik bántalmazzák a szolgatársaikat. Pedig Isten az egyháznak a gondviselését bízta rájuk, hogy a maga idejében adják meg mindenkinek az eledelt, ehelyett a szolgatársaikat bántják. No, ilyen képet fest a végidő vallásos életéről a Szentírás prófétai kinyilatkoztatása. Jézus, testvéreim, azért mondja el ezeket a Szentíráson keresztül, hogy időben felkészülhessünk az ő dicsőséges visszajövetelére. Jézus szinte refrénszerűen emlékezik meg a tanításában, hogy a prófétai üzenetek valójában az Isten megtérésre felszólító eszközei. Mondhatnám úgy is egy kicsit mai képpel szemléltetve, hogy az Isten ébresztő órája ez, ami alkalomszerűen felcsörög mellettünk, hogy rádöbbentsen arra, hogy hol tartunk, és merre megyünk. Ezért Jézus azt mondja a nagy profétikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy amikor mindezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Majd azt mondja még, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Péter apostol viszont arra szólít fel nagyon határozottan, amit már említettem is igeverset, hogy jól teszitek, ha figyelmeztek a prófétai beszédre, az Istentől adott prófétai üzenetre. Mert Isten nem azt akarja elérni, hogy mi kétségbe essünk, vagy szörnyűlködjünk azokon az eseményeken, amik körülöttünk történnek. Nem szörnyűlködni kell a háborúk, a katasztrófák, a környezetszennyezés, az általános gonoszság miatt. Isten felrázni szeretne bennünket a beteljesedő események által. A lelki közömbösségből szeretne kimozdítani, cselekvésre késztetni. Minden esetben a lelki életünk tükörképét mutatja be az, hogy miként reagálunk az előttünk beteljesedő profétikus eseményekre. Jézus azt mondta, hogy a Noé korának a jellegzetességei meg fognak ismétlődni a végidőben. És Isten azt szeretné, hogy mi ne úgy reagáljunk, mint a Noé idejében élő emberek. Másként reagáljunk azokra az eseményekre és isteni figyelmeztetésekre, amikkel szembesülünk. Ha visszagondolunk arra, hogy mit is mondott Jézus Noé koráról, és ténylegesen mi történt Noé korában, Jézus azt mondja, hogy amiképpen Noé idejében úgy lesz az ember fiának eljövetelekor is, mert az emberek akkor ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, Mind a manapig, amíg Noé bement a bárkába, és végül azt mondja, és nem vettek észre semmit. Én itt szeretnék megállni egy pillanatra, és feltenni azt a kérdést, hogy tényleg nem vettek észre semmit? Nem hallották Noétól 120 éven keresztül, hogy Isten özönvízzel el fogja pusztítani a földet? Mindenki hallotta. Nem látták azt, hogy az állatok vonulnak be a bárkába? És minden állatból pontosan annyi, amennyit Noé mondott, meg amennyinek a hely el volt készítve. Nem látták azt, hogy egyetlen állatot se hajtanak. Mindegyik magától megy be. Nem vettek észre semmit? Dehogyis nem. Mindent észrevettek. Mindent láttak. Miért mondja Jézus mégis azt, hogy nem vettek észre semmit? Nálunk az a közmondás van, hogy minden csoda 3 napig tart. Ott talán még addig se tartott. Azok az események, amiket láttak, meg amit hallottak Noétól, az alkalomszerűen megrázta őket. És egész biztos, hogy amikor az állatok vonultak be a bárkába, akkor híre ment, és az emberek odajöttek, hogy na tényleg igaz lesz, amit Noé mondott. És ott álltak a bárka körül egy darabig, hogyha valami olyasmi jelt látnak, ami igazolja Noé szavát, akkor azonnal rohannak be a bárkába ők is. Csak hogy Isten megpróbálta az ő szívüket. És lett 1 nap, és nem történt semmi. Aztán 2 nap, megint nem történt semmi. 3 nap, semmi. 4., 5., 6. nap, és semmi. És az emberek szépen egyik a másika után eloldalgott a bárkától. Bolond ez a Noé. Nem fog történni semmi. Csak hogy a 7. nap bekövetkezett a változás. Az égre felhők jöttek, elkezdett esni az eső, a föld forrásai feltörtek, és minden igazolta Noét. Csak hogy történt valami más is. Isten bezárta a bárka ajtaját. A kegyelem ajtaját nem bízta ember kezére. Ezt ő zárta be. És akkor, mikor jött az eső, meg a föld forrásai feltörtek, már rohantak volna az emberek a bárkához, hogy bemenjenek, de az ajtó zárva volt, mert a kegyelem ideje lejárt. Isten mindenkinek adott lehetőséget, hogy bemenjen a bárkába, és megmeneküljön. És Jézus azt mondja, testvéreim, hogy amiképpen Noé idejében, aképpen lesz az ember fiának eljövetelekor is. Millió jellel jelzi Isten felénk, hogy közeledik a vég minden felől. És mi sokszor megbeszéljük, talán utalunk arra, hogy ja, tényleg ez is benne van a Bibliában, de vajon hogy hat a szívünkre? Milyen reakciót vált ki belőlünk? Talán csak rövid ideig tart a hatása a szívünkben? Vagy készek vagyunk megtérni, Istenhez közeledni, még jobban hozzá közeledni, hogy nála biztonságot és oltalmat találjunk? Sokan megfeledkeznek arról, hogy valójában sohasem az ajkak vallomása, hanem a tetteinkben megnyilatkozó reagálásunk fejezi ki azt, hogy mennyire hiszünk komolyan a prófétai üzenetben. A zsidókhoz írott levél 12. fejezet 1.-2. verseiben olvashatunk, hogy akiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, azoknak félre kellene tenni minden akadályt az életükből, azoknak kitartónak kellene lenni a lelkiélet küzdőterén, azoknak mindenek előtt Jézus életét kellene példaképül választani, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, és ne felejtsük el, hogy a mások által is láthatóan megélt lelki életünk egy hangos bizonyságtétel arról, hogy valóban várjuk-e Jézus dicsőséges visszajövetelét. Jézus visszajövetele nem csak a lelki életünk megváltását hozza el számunkra, hanem egy jobb világot is. Egy olyan világot, amelyben igazság lakozik. Egy olyan országot, amelynek építője és alkotója maga az Isten. Ha valóban várjuk ezt a jobb világot, amiről a proféciák jövendőlnek, akkor készülnünk is kell erre. Készülnünk azért, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy ennek az országnak a polgáraivá váljunk. Készülnünk kell azért, hogy jól érezzük magunkat egy olyan országban, ahol minden dolog szeretetben és igazságban történik. Mert ha itt nem érezzük jól magunkat abban a közegben, ahol szeretet és igazság uralkodik, akkor az Isten országában sem éreznénk jól magunkat. Ezzel az életformával már most, itt, ebben az életben kell összhangba hozni az életünket, a gondolkodásunkat. Ellenkező esetben nem éreznénk jól magunkat a mennyben. Adja jó Isten, testvéreim, hogy a prófétai beszéd világító szövétnek tudjon lenni előttünk, és bennünk is. Tudja megvilágítani előttünk azt az utat, amelyen haladnunk kell az Isten országa felé. Tudjon világosságot gyújtani bennünk is, hogy lássuk általa szívünknek állapotát olyan módon, ahogy az Isten látja. De tudjon világító fákja lenni a kezünkben is, hogy mások számára is tudjuk megvilágítani az Isten országába vezető utat. Segítsen a jó Isten, hogy mi, akik itt vagyunk, az Isten prófétai beszéde ne hiába hangozott volna. Péter apostol azt mondja, igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétmegre, míg nappal virad, és hajnal csillag kél fel a ti szívetekben. És ez a hajnal csillag, ez nem más, mint Jézus Krisztus. A Jelenések könyve utolsó fejezete mondja ki, ott maga Jézus, én vagyok a ma fényes hajnal csillag. Ő kell, hogy a mi szívünkben feltámadjon. A prófétai beszédnek a végső célja tehát az, hogy Jézushoz vezessen bennünket. Ezért Isten a prófétai szóval időről időre megráz bennünket. Ott csörög Isten ébresztő órája állandóan a beteljesedő események által a fülünk mellett. Látnunk és hallanunk kell, szembesülnünk vele. És mindennek az a célja, hogy Jézushoz vezessen. Hogy éljünk a felkínált kegyelemmel, amit benne találhatunk meg. Adja jó Isten, hogy élni tudjunk ezzel. Kedves testvéreim, holnap után még három alkalommal egészen gyakorlati kérdésekről szeretnék szólni. Mivel egy olyan történelmi korban élünk, amikor mi nem tudjuk, hogy mikor teljesedik be, mert Isten nem bízta emberre azt, azért, hogy ne legyünk számítók, ne számoljuk ki. Isten a végső pillanatot, Jézus dicsőséges megjelenését titokban tartja. De nekünk úgy kell készülnünk, hogy ez bármikor bekövetkezik, mi felkészültek legyünk. Éppen ezért az előttünk álló három alkalommal olyan témákról szeretnék szólni, amik a keresztény gyakorlati életünket érinti. Hogy mit kell tennünk ebben az utolsó pillanatban, hogy felkészültek legyünk. Hogy amikor Jézus megjelenik, akkor ne félelemmel gondoljunk rá, ne elrejtőzni akarjunk előle, hanem boldogan kiáltsuk ki, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Ezért Pál apostol is a hívő emberekről úgy beszél, hogy várják a ma boldog reménység beteljesedését, ami nagy Istenünknek és a megtartó Jézusunknak dicsőséges visszajövetelét. Adja jó Isten, hogy mindannyian ilyen boldog reménységgel bíró emberek legyünk. Amen. Egy imádsággal szeretném bezárni az ige szolgálatot. Édesatyánk, köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk előtted. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Ezzel a reménységgel, hittel állhatunk előtted. Köszönjük, hogy a prófétai beszédet adtad, a te titkaidnak a kinyilatkoztatását, hogy általuk mi belepillantsunk a jövőbe, ne legyünk bizonytalanságban, ne tudja összeszorítani a szívünket a félelem. De ugyanakkor azért is adtad, hogy a beteljesedett proféciák által a mi hitünk és bizalmunk tudjon erősödni. Add, Uram, hogy a tőled jövő prófétai kinyilatkoztatás tudja elérni a célját az életünkben. Tudjon közelebb vinni te hozzád. Tudjon egy világító szövétnek lenni az életünkben. És segítsél abban, hogy mi figyeljünk erre a fényforrásra, engedjük, hogy megmutassa, megvilágítsa az előttünk lévő utat, azt az utat, amely te hozzád vezet, azt az utat, amely az örök életre visz. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed, így áld meg a mi életünket, végtelen szeretetedből. Amen.